Önök az Értsünk szót adását hallják, én Parászka Boróka vagyok, a műsor szerkesztője. Vendégem Ürge Forsác Diana, Közép-Európai Egyetem Éghajlati és Fenntartható Energiapolitikai Kutatóközpontjának vezetője, Nobel békadíjjal elismert kutató. Arra kértem, vonja meg a napokban véget ért párizsi klímakonferencia mérlegét.
Én mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy világtörténelmi jelentőségű melegállapodás. Tehát a világtörténelmi azért, egyrészt, mert ez egy olyan nehéz és komplex probléma, hiszen nem ugyanazok a felelősek a problémáink, mint akik szenvednek tőle, még idő sem térbelileg, tehát nem ugyanazok az országok annyira, de időben sem, tehát az előző generációk már ugye összeszennyezték az éghajlatot, vagyis a légkört, de igazából a jövő generációk, amik legjobban fognak ettől szenvedni, és így tovább nagyon sok ilyen dolog van, ami miatt másnak kell tennie, másnak kell fizetnie, mint aki valójában ettől szenvedni fog, és emiatt nagyon nehéz ezzel kapcsolatos politikai megállapodás. Hogy egy ilyenben egy olyan politikai megállapodás született, amit azok az országok is aláírtak, akik eddig minden módszerrel próbálták kisiklatni az éghajlati tárgyalásokat. Tehát, hogy ebben ugyanúgy benne van Szaúd-Arábia, Venezuela, azok a nagy olajtermelő országok, akik gyakorlatilag, hát most egy kis túlzással a saját halálos ítéletüket írták alá. Azt mondták, hogy az ő gazdagságuk alapja alól fogjuk kihozni a szőnyeget, belük az ő aláírásukkal is, hiszen ezt csak úgy lehet betartani, ha pár évtizeden belül gyakorlatilag nem vásárolunk olajat tőlük. Tehát őnekik is más gazdaságra kell áttérni.
Szaúd-Arábiát például mi győzte meg, hogy lemondjon az olajról is?
Nyilván ezeket nem lehet azért ilyen egyértelműen tudni, mert egyrészt nagyon sok tárgyalás folyik a folyosókon, meg nem a nyílt ajtók mögött, hanem zárt ajtók mögött, vagy tényleg ilyen bilaterális fórumokon. De én inkább azt gondolom, hogy itt az országok legnagyobb részét az győzte meg a hatások. A legtöbb ország már bizony érzi, hogy itt nem babra megy a játék. Itt most már nem csak cuki jeges matkókról van szó az északi sarkon, vagy tőlünk messze levő jegek olvadásáról. Nem, itt minden egyes országnak már elkezdődött a húsába vágni az éghajlatváltozás, ahol tapasztalta, hogy a gazdasági életének az alapjait rengeti meg az éghajlatváltozás. Az, hogy Kínában először kellett kiadni olyan smogriadót, hogy az autók, vagyis Pekingben, hogy az autók fele nem járhatott. Az, hogy az ivóvíz készletüket alapvetően veszélyezteti azt, hogy a himalájai gleccserekkel olvadnak, jönnek nekik a folyóikba a víz, az a kaliforniai iszonyú szárazság, és így tovább. Ugyanúgy hát az olajtermelő államokban ugye nagyon forróság van, arra még néhány fokot rátéve már gyakorlatilag lehetetlenné válik bizonyos helyeken az élet, kivéve a rettenetesen légkondicionált belső területeken, de hát azért úgy nehéz egy gazdaságot, egy országot úgy elképzelni, gyakorlatilag nem lehet kimenni kültérre egész éven át. Tehát én azt gondolom, hogy főleg az győzte őket meg, hogy most már mindenki belátta, hogy ez nem egy jövő, nem egy fiktív probléma, hanem egy olyan, ami már most is húsunkba vágóan hatással van, és a gazdasági életünknek szinte minden országon az alapjait fogja megrengetni egy-két évtizeden belül.
Ez a 2 Celsius fokos maximalizálás, ugye, amiben megállapodtak, tehát, hogy az iparosodás előtti mértékhez képest 2 Celsius fokban maximalizálták a felmelegedés mértékét, ez mennyire reális cél, mennyire betartható, és mi kell ahhoz, hogy tartható legyen?
Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, amiről ahány szakember megkérdez minden, ki nyilván máshogy nyilatkozik. Az egyezményben úgy szerepel, hogy well below 2 degrees, tehát jelentősen 2 fok alatt kell tartani, és ugyanabban a mondatban még az is benne van, amennyire csak lehet, másfél fokra kell törekedni. Mert hogy a 2 fokos cél az végülis már egy régi cél, de itt most még az alá is ment a politika. Az az érdekes, hogy a szakma azért eléggé megosztott arról, hogy még a 2 fokot is el lehet-e még érni. Elméletileg biztos, hogy el lehet, hiszen nagyon sok forgatókönyv és nagyon sok kutatás igazolta, hogy nem csak, hogy el lehet érni, de még gazdaságosságilag sem teszi tönkre az országokat, nem kerül különösen nagy áldozatba. Az igaz viszont, hogy nagyon nagy társadalmi és hát gazdasági politikai változásokkal kell vetni az országokat, különösen a gazdasági rendszereket, energetikai rendszereket ehhez a 2 foknak az eléréséhez. A 1,5 fok, hogy elérhető-e, arról már még jobban megosztottak nyilván a szakértők. Én azt gondolom, hogy elérhető, de nyilván nagyon nagy erőfeszítéseket kell nagyon gyorsan tenni, és az erőfeszítésekre most ne arra gondoljunk, hogy akkor most minden lámpát leoltunk, és nem közlekedünk sehova, nem, abszolút nem erről van szó, de alapjaiban kell átgondolnunk nagyon sok mindent a társadalom, a gazdasági rendszerekkel, ösztönzőkkel kapcsolatban, és arról, hogy hogyan használjuk az energiát.
Mit jelent ez a 2 vagy 1,5 fok? Érezhető változásban.
Ugye már most is jelentősen érezzük a hatását, most valószínűleg idén haladta meg az 1 fokos emelkedést, tehát körülbelül mostanra 1 fokot melegedett a globális átlag hőmérséklet. Ennek a megkétszereződése gyakorlatilag a hatásokat is sokkal jobban széles körülvé teszi. Tehát itt arról van szó, hogy sokkal rendszeresebbé válnak az áradások, de ugyanakkor az aszályok is, a csapadék általában sokkal extrémebb, szélsőségesebb formába érkezik meg, tehát nagy viharok és formájában is lezúduló, például most, ha jól tudom, múlt héten mérték, amióta csak létezik, a legtöbb egy nap alatt leesett csapadékot Indiában. Tehát ezek a szélsőséges időjárási jelentőségek egyre gyakoribbá válnak. De arra is kell gondolni, hogy ezek milyen széleskörű hatással vannak, mert például elolvadnak a jég meg a hó például az Alpokban, a Kárpátokban talán nem annyira van nagy hatással, de a Himalájában. Ezek rengeteg olyan, meg a Sierra Nevada-ban, tehát Kaliforniában, meg az Egyesült Államok nyugati részén, ezek az év nagy részében szolgáltatnak ivóvízforrást a millióknak, vagy akár talán mondhatnám a milliárdoknak is, ember milliárdjai fülnek az ivóvízükben. Ezektől, ha ezek elolvadnak, akkor az olyan legalapvető dolgok, mint az ivóvíz kerül veszélybe. De ugyanúgy ezzel kapcsolatban nyilván a mezőgazdaság is veszélybe kerül, teljesen más fajok azok, amik esetleg megteremnek, és korábban nem teremtek meg. Betegségek elterjedéséről beszélünk, kártevők sokkal jobban, nagyobb elszaporodása, a fajok egy részének a kihalásáról beszélünk, az óceán el kell savasodni, ennek eredményeképpen a kálciummal rendelkező, tehát kálciumvázas állatok, meg élőlények egyre jobban elpusztulnak, és az rájuk épülő élelmiszerlánc is veszélybe kerül. 2 foknál már lehetséges, hogy ugye a grönlandi jégsapka, hát reméljük, hogy nem, de az is lehet, hogy már visszafordíthatatlanul elolvad. Úgyhogy nagyon, nagyon széles körülök a hatások, még órákig tudnék róla beszélni.
Azt látjuk-e, hogy eddig kik a vesztesei a klímaváltozásnak, és lehet-e itt valamiféle globális kárpótlásról beszélni?
Igen, nagyon jó kérdés, mert sajnos azt látjuk, hogy a nagy vesztesei azért azok, akik nem járultak hozzá az okozásához. Hiszen a gazdagabb országok, ha már vannak is hatások, azért elég jól tudnak védekezni. Tehát például Hollandia az ugye tengerszint alatt van, amennyiben megnövekszik a tengerszintje, már ugye megnövekedett egy kb. 18 centit, és ez még jóval nagyobbra vágyjuk, ezt jóval magasabbra vágyjuk. Ők azért akkor megemelik a gátakat. Aki, ha túl nagy hőséghullámok vannak a gazdagabb országok, akkor több légkondicionált épületet építenek, ahol be tudnak menekülni az emberek. És így tovább. A szegény országokban, vagy hogyha nincs, vagy ha például kipusztulnak, akkor az egyik évben a termények kipusztulnak, akkor importálunk helyette élelmiszert. Természetesen azért nagyon rossz az a helyi mezőgazdaságnak, de végül is nem biztos, hogy éhínséget okoz, mert akkor importálunk. Mondjuk afrikai országok vagy egyéb szegény országok nem biztos, hogy meg tudják csinálni. Őnekik, azonnak a családnak, hogyha tönkre megy a termés, akkor lehet, hogy nem lesz mit ennie. És így tovább. Nyilván nagyon nehéz egy globális kompenzációs rendszer kidolgozni, de ez a legmegdöbbentőbb, hogy vagy nekem ez volt az egyik legnagyobb meglepetése a párizsi csúcsnak, hogy az Egyesült Államoktól kezdve, akkor minden gazdag ország elismerte nyíltan a felelősségét ebben a problémában, és hajlandó is fizetni, és persze, még többet kéne, meg még többet szeretnének a fejlődő országok, de ő évi 100 milliárd dollár elkötelezése a fejlődő országoknak klímavédelmi célokból, azért az hatalmas összeg, és én azt gondolom, hogy ez azért ezelőtt tényleg le a kalappal.
Összevetve a kiotói egyezménnyel, ez a zöld alap mire lesz elég, és tényleg befizetik-e majd ezeket a pénzeket? Ugye itt olyan belpolitikai konfliktusok is vannak, mint Amerikában, ahol még a szenátusnak, a republikánus többségű szenátusnak is döntenie kell. Mint tudjuk, a demokraták elkötelezettek a klímaváltozás elleni harcban, a republikánusok nem. Ott át lehet-e majd vinni ezeket a megállapodásokat, és egyáltalán lesz-e befizetés Amerika részéről? 3 milliárd dollárt kell ebbe az alapba befizessen.
Az a jó hír, hogy végül is eddig is, amit már eddig elköteleztek Koppenhágában és az azóta tartó folyamatban, annak nagyjából 60%-a be is fogy. Persze ezt nézhetjük, hogy a milyen szörnyben 40% nem fogy be, de én azt gondolom, hogy már ez is nagy dolog, hogy például Magyarország is 2,1 milliárd forintot már el is ígért, és ha jól tudom, át is utal. Pedig azért nem vagyunk néhány fejlődőnek nevezett ország gazdagabb, mint Magyarország, és mégis Magyarország is vállalta ezt az áldozatot, hogy magunknak is elég sok a gazdasági problémánk. Egyesült Államok, hát ott biztos, hogy nagyon nehéz lesz a szenátuson ezt átvinni, és szerintem ezt senki nem tudja megmondani, de a legjobb is, én most pláne azt mondom, hogy jobb is nem a jövőt filtatni, hogy mi lesz, mert hogyha túl sokat kérdeznek minket előtt, hogy lesz-e megállapodás, és ha tényleg az igazat mondom, amit én gondolok, akkor azt mondtam, hogy nem lesz megállapodás, és akkor lehet, hogy előbb-utóbb nem is lett volna, nem csak én, hanem mindenki kimondja. Nem, azzal kell adani, hogy meg kell állapodni, kész. Ezzel is úgy kell hozzáadni, hogy át kell venni a szenátuson, mert rettenetesen fontos. Nem pedig az, hogy na most mi lesz. Én azt gondolom, hogy be fogják fizetni, hiszen például a kormányközi klímavédelmi testületet is, aminek az egyik alelnöke vagyok, abban is az USA a legnagyobb támogató. Tehát azért az USA jelentős pénzeket adott, és fog is adni éghajlatváltozásra. Ha jól értem, akkor nem feltétlenül közvetlenül az alapba fizeti, hanem például ennek egy jelentős részét közvetlenül Indiának adja, ami egy érdekes megoldás, de attól függetlenül legalább jelentősen hozzájárult a klímafinanszírozáshoz.
Több elemző szerint közvetlen összefüggés van a klímaválság és a társadalmi válságok között. Olvastam olyan elméletet, hogyha megvalósul az a bizonyos nagy zöld fal, ami az Atlanti-óceántól a Vörös-tengerig húzódna, akkor mérsékelhető lenne ez a migrációs krízis, amit most tapasztalunk. Tényleg felállíthatók ilyen képletek?
Hát én még nem hallottam a nagy zöld fal koncepciáról. Én azzal teljesen egyetértek, hogy nincs távol egymástól a gazdasági krízis, a gazdasági problémák, nagyon az ilyen alapvető nagy makro problémák és az éghajlatváltozás, sőt, még a társadalmi problémák tényleg egy része is összefügg. Például a mostani menekült válság is sok kollégám szerint ennek is egyik, ehhez hozzájáró egyik tényező az éghajlatváltozás, hiszen itt szárazságokról, élelmiszerhiányokról volt szó részben, ami kiváltotta a legutóbbi konfliktusokat, meg ami hozzájárult még jobban ahhoz, hogy mint az élelmiszerhiány meg emiatt azért útra kelljenek nagyon sokan. Tehát de a konfliktusok kirobbanásához is jelentősen hozzájárul. Én azt gondolom, hogy a nagy összefüggés azért ott van, hogy az a gazdasági modell, ami teljesen attól teszi függővé a gazdasági jólétet, a gazdasági rendszer működését, hogy minden évben még többet kell fogyasztani, és még többet. Tehát nem is elég csak ugyanannyit fogyasztani, mint az előző évben, mert az már a gazdaságot elkezdi tönkretenni, az nyilván nem fenntartható, hiszen csak egy föld van, ennek végesek a készletei, de gazdasági rendszerben ugyanúgy látjuk, hogy ha túl költekezünk, ha túl nagy kölcsönöket viszünk fel, a tovább nyújtózkodunk, mint a takarón kér, azt hiszem, hogy ez a legjobb mondás, akkor előbb-utóbb a rendszer oszlomlik. Ugyanígy a környezeti rendszerek is, tehát inkább itt én azt gondolom, hogy a hosszú távú megoldás mind a két probléma alapjaira, hogy egy olyan gazdasági modellre valahogy átérni, ami jobban, ahol az életminőség másról szól, mint csak a fogyasztásról, tehát még több cuccnak a még több vásárlásáról. Tehát ami jobban értékeli az emberi időtöltésnek a nem anyagi oldalát, tehát mert ha ezeknek is értéke van, akkor esetleg nem biztos, hogy csak attól megy jobban a gazdaság, hogy még többet vásárolunk, és még többet vásárolunk. Tehát mindenképpen van összefüggés, és de nagyon nehéz a megoldás, és nincs jó megoldás egyenőre, nincs jó megoldási terv egyenőre az asztalon.
Technológiai eszközök, azok adottak?
Megvannak elméletileg a műszaki megoldások, de hát ezeket még jelentős mértékben be kell venni. Nagyon jól ismerjük, hogy milyen energiahatékonysági technológiák, milyen energiahatékonysági beruházások azok, amik akár meg fognak felezni az energiaigényünket, de hát ezekbe bele kell fektetni. Ugyanúgy a megújuló energiákban tudjuk, hogy milyen megújuló energia termelési módok azok, amik megoldják az éghajlatváltozást, de ezeket is még meg kell építeni, ezeket az energiatermelő forrásokat, vagy kapacitásokat. Honnan azt gondoljuk, hogy hú, ez a rengeteg pénz, akkor az honnan lesz? Nem olyan rettenetes a helyzet, hiszen amúgy is minden évben rengeteg pénzt fektetünk, például az energiarendszerek karbantartására, például új erőművek építésére. Itt az a kérdés inkább, hogy mindig, amikor új erőmű épül, akkor milyen ez az erőmű, ami megépül. Az a kérdés, hogy amikor az épületeinkhez hozzányúlunk, mondjuk renováljuk, vagy valami, hogyan? Hogy most egy kicsikét kozmetikázzuk az energiahatékonyságot, vagy egy tényleges mély felújításnak vetjük alá. Mindig, amikor egy új épület épül, most már tudjuk ezt, nagyon kis pluszköltséggel, vagy akár semmi pluszköltséggel energiatermelőké építeni, tehát, hogy az épületeknek csak használnak energiát, de többet termelnek, mint amennyit használnak. Most már így kellene szinte csak vagy szabadna szinte csak építkezni.
Igen, a BBC vetette fel közvetlenül a megállapodás után jelent meg egy anyag arról, hogy hát bajban van az atomlobby, vagy bajba kerülhet, mert nagyon úgy tűnik az idei adatok szerint, hogy nincs szükség atomenergiára ahhoz, hogy visszaszorítható legyen a szén-dioxid kibocsátás. A világgazdaság nő, atomenergia nélkül is lehet előrelépni.
Pontosan ezzel teljesen egyetértek. A legtöbb országban az energiafelhasználás mértéke vagy stabilizálódik, sok területen pedig akár csökken is. De ezen belül is azért nyilván még több energiakapacitás, különösen áramtermelő kapacitás szükség, hiszen sok területen át kell térnünk, például az olajról az elektromos áram felhasználására, például a közlekedésben ugye nem fogunk tudni olaj alapon működtetni autókat, hanem valószínűleg elektromos közlekedésre kell átállnunk, tehát itt több elektromos kapacitásra lesz szükség. Viszont például az épületek előbb-utóbb áramtermelőkké válnak, és önmagukat ellátják, tehát az összigény csökkenhet akár, vagy legalábbis konstansan marad, vagy csak kicsit nő, és ezeket az igényeket tényleg el tudják látni a megújuló energiaforrások. Tavaly volt, ha jól tudom, az első olyan év, ahol amikor több, az egész világ szintjén több befektetés történt megújuló energiákba, mint bármilyen hagyományos energiába. Tehát a világ már erősen elmozdult ebbe az irányba. És az biztos, hogy az atomenergia költsége, nagyon nagy a beruházás igénye, utána is azért elég nagy a költségigénye a biztonsági intézkedések és ezek miatt, valamint jelentős egyéb társadalmi környezetvédelmi aggodalmakkal jár, és a társadalmilag nem olyan szívesen fogadott energiaforma, mint az emberek által sokkal jobban érthető és az emberek sokkal közelebb levő megújuló energiaformák.
Itt Csernobil közvetében azt hiszem, hogy érthető, ha van félelem kötődik ehhez a típusú energiaforráshoz. Közép-Kelet-Európában mikor fogja az átlagember érezni a hétvégi párizsi csúcs következményeit?
Az az igazság, hogy erre azt mondom, hogy az lesz a legjobb, ha nem érzi, vagyis azt fogja érezni, hogy nem nő jelentősen a szélsőséges időjárási jelenségeknek a hatása, nem változik meg jelentősen a körülötte levő élővilág, nem lesz sokkal több betegség körülötte, és így tovább. Olyan szempontból azért előbb-utóbb látni fogják, hogy nagyon remélem, hogy egyre gyakrabban lesznek elektromos autók, egyre több energiahatékonysági beruházást fog reméljük az állam vagy támogatni, vagy más ügyes módokon ösztönözni. Tehát én nagyon remélem, hogy az ő életébe is úgy be fog törni, hogy meg fogjuk oldani, hogy minden egyén szintén az energiahatékonyság az jobban érvényesüljön, tehát tényleg kevesebb energiát tudjanak felhasználni az emberek.
Számonkérő mechanizmusokra szükség van-e, és ha igen, milyen szigorra lehet betartani ezt a megállapodást?
Hát nagyon jó lenne, ha lehetett volna számonkérő mechanizmusokat beépíteni, de sajnos ezt ugye már nagyjából, amikor Párizsban megérkeztünk, ez nagyjából nyilvánvaló volt, hogy ez nem fog menni. Politikailag ez egy buktató lenne, úgyhogy ezt elég hamar fel is adták. De azért vannak olyan mechanizmusok beépítve az egyezménybe, hogy el kell számolni a kibocsátásokkal is, és meg kell mutatni, hogy 5 évenként, hogy mennyire sikerült az egyes országoknak a vállalásokat teljesíteni, és ennek átláthatónak kell lenni. Tehát igenis, azért vannak olyan mechanizmusok, ami által nyilvánvaló, hogy ki az, aki megfelel a vállalásainak, is ki az, aki nem.
Mit üzenjünk a pesszimistáknak, akik azt gondolják, mondjuk, hogy Szaúd-Arábia mondhat, amit mond, de hát nem bízunk az ő jogkövetésében, vagy demokratikus átláthatóságában. Úgyhogy...
Hát az az igazság, hogy nem is annyira Szaúd-Arábián múlik. Szaúd-Arábián az múlt, hogy legyen egy globális egyezmény. Ha már van, akkor az, hogy Szaúd-Arábia mit csinál, az nagyon nagy értékben rajtunk múlik. Amennyiben mi megtanulunk sokkal hatékonyabban közlekedni, sokkal többet mondjuk biciklizünk, gyalogolunk, tömegközlekedünk, sokkal több dolgot, ami miatt amúgy utaznunk kéne, megoldunk elektronikus módon, tehát online. És a maradék közlekedési igényt megpróbáljuk alternatív energiákkal, vagy pedig elektrom, vagy tisztán megtermelt árammal fedezni. Előbb-utóbb nem kell tőlük olajat venni, és akkor nagyjából tőlük meg nem várjuk meg, hogy nem várjuk azt, hogy a saját kibocsátásaikat drámaian lecsökkentsék az elkövetkező időben, mert még fejlődő országnak számítanak, nem beszélve arról, hogy azért is csak gazdagabbak, mint mi, szinten. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az ő kibocsátásuk is, vagy az ő hatásuk is azért nagy részt a fejlett világon múlik.
Jürge Forsac Diana optimizmusa igazolódjon be, ezt kívánom önnek is, és nekünk, hallgatóinknak is. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt.
Én is köszönöm a lehetőséget.